Ez itt az Elemző, a Szabad Európa két hetenként jelentkező politikai elemző magazinja. Állandó vendégünkkel, Lakner Zoltánnal, politológussal, a jelen főszerkesztőjével. Én Benyó Rita vagyok. A három téma lenne szerintem, ami a héten, vagy az elmúlt két hétben igen fontos volt. Hát nyilván a hét fő témája az az uniós megállapodás és az uniós pénzek megérkezése, aminek egyébként megágyozott, illetve annak esetleges nem megérkezéséhez Matolcsy György múlt heti sokak szerint fideszes összödi beszéde, és hát közben folyamatosan zajlanak a sztrájkok, a pedagógus sztrájkok, amelyek nem értek véget, de most az uniós pénzek megérkezésével talán elindul velük is egy tárgyalás. Mi mindent jelent az, hogy sikerült megállapodni az Európai Unióval, és ez valóban magyar sikere, ahogy a kormányfő ezt kiírta a Facebookjára?
Igazából az Európai Bizottság szeptemberben tett javaslatához képest én csak annyi változást látok, hogy a pénz visszatartása az nem ennek a bizonyos három operatív programnak a 65%-ára, hanem csak az 55%-ára vonatkozik. Szerintem nagyon lényeges az, hogy emellett viszont minden olyan feltétel fennmarad, amit a magyar kormánynak teljesítenie kell ahhoz, hogy ezek a pénzek megérkezhessenek. Az Európai Bizottság sem, a tanács sem adta föl azt az egészen új elvet, hogy előbb van a teljesítés, és utána van a fizetés. Most persze ettől még egy ország dönthet úgy, hogy elkezdi a saját költségvetéséből finanszírozni az uniós programokat, és majd később megérkeznek hozzá a pénzek, de most nem csak annyi fog történni, hogy ki kell küldeni a számlákat Brüsszelbe, és egy utófinanszírozás nyomán fognak majd beérkezni ezek a források a magyar költségvetésbe, hanem hát politikai értelemben, politikai és jogi értelemben biztosítani kell azt, hogy teljesítve a feltételeket, egyáltalán elszámolják majd a Magyarországról kiküldött számlákat az Európai Bizottságnál. Ez egy teljesen új helyzet, és persze a magyar nyilvánosságnak van egy olyan sajátossága, hogy itt mindig Orbán Viktor győz, mert a hívei szemében mindig ő győz, és mivel az Orbán kritikus közvélemény azt várja, hogy hát minimum egy keresztes lovag, fénylő páncélban valami nagyon látványos megaláztatást mérjen Orbán Viktorra. Az Európai Unió az egyszerűen nem így működik, és a fennálló keretek között azt hiszem, hogy ez a legtöbb, amit az Európai Uniós tagállamok, az Európai Uniós intézmények a magyar jogállamiság kapcsán tehettek, és szerintem az egy fontos újdonság, és ezt nem sikerült igazából elhárítani a magyar kormánynak, hogy összekapcsolódtak a jogállamisági feltételek a pénzügyi szankciókkal. Erre 10 évvel ezelőtt, sőt több mint 10 évvel ezelőtt volt egy kísérlet, amikor a túlzó deficit eljárás fenyegette Magyarországot, és voltak éppen a költségvetési fegyelmet, akkor találta föl az egyébként Matolcsy Györgyel, akkor még Matolcsy Györgyel felálló kormány, mert azt látták, hogy pénzmegvonás is lehet annak a következménye, ami itt a jogállamisággal történik. Politikailag kapcsolódott össze akkor is ez a két szál, és akkor levitték a költségvetési hiányt, hogy ez ne következhessen be. Most viszont kifejezetten, ha csak a költségvetési pénzek elköltése ügyében a jogállamiság és a pénzügyi szankciók összekapcsolódtak, és ez volt az, amit Orbán Viktor 2020 nyara az akkori uniós csúcs óta igyekezett megakadályozni, és ez nem sikerült.
Ugye Orbán Viktor nyáron még tusványosan azt mondta, hogy majd elmegyünk a falig, és ott megállunk, kezet fogunk, és megállapodunk. Mint hogyha nyár óta ez a fal, ez folyamatosan mozgásban lett volna a magyar kormány részéről, és az unió részéről is. Egyrészt újabb és újabb pontok jelentek meg az unió részéről igényként, ugye most a 17 sem 17 már, hanem 21 vagy 27. Illetve hát Orbán Viktor vagy a magyar kormány is folyamatosan 19-re lapot húzott, például az ukrajnai megsegítési alapnak, hitelfelvételnek a vétójának a belengetésével, amire azt mondják sokan, hogy na az volt a végső vörös posztó. Mennyit mozdult ez a fal, és valóban a falig mentek el?
Én azt hiszem, hogy ennek az évnek az lesz majd, talán, ha visszatekintünk erre, a legfontosabb politikai tanulsága, hogy egy alapvető stratégiai feltételezése megkérdőjeleződött a magyar kormánynak. Én nem csak retorikai fogásnak tartom, amikor Orbán Viktor a nyugat hanyatlásáról beszél, elég régóta beszél róla, és nyilván sok szempontból el lehet mondani azt, hogy a Nyugat-Európa gazdasági befolyása, vagy az Egyesült Államok világpolitikai szerepe, az hogyan szorul vissza, de hát ez nem úgy szorul vissza, hogy máról holnapra, hanem hát ha ez így is van, ez egy nagyon hosszadalmas, elnyúló, rendkívül összetett folyamat, amiben ráadásul szerintem nem is állva és tétlenül nézik ezeket a fejleményeket az érintettek. A 2022-es év részben a mi jogállamisági problémánk esetében, részben pedig, és hát ez sokkal jelentősebb nyilván, világpolitikailag a Ukrajna támogatása kapcsán a Nyugat, az Egyesült Államok, az Európai Unió sokkal aktívabbnak és sokkal cselekvőképesebbnek tűnt, mint bárki feltételezte volna, mint akár ők saját magukról feltételezték ezt volna. És szerintem ez volt az, amit a magyar kormány, a magyar miniszterelnök egyszerűen nem észlelt, és nem vett figyelembe, nem kalkulált ezzel, és amikor pedig mégis ez megtörtént, nem tudta hozzáigazítani a tárgyalási stratégiát ahhoz, hogy az egyébként szövetséges partnerek, amelyeket valamiért ellenségként kezel, egyszerűen nem úgy viselkednek, ahogyan korábban viselkedtek, és ahogyan ő azt várta. Szerintem ez az a politikai hiba, amit Orbán elkövetett, és ez a politikai hiba vezetett ahhoz, hogy hát ennyit sikerült elérni, hogy most nem 7,5 milliárd euró, hanem 6,3 milliárd euró van zárolva, de hogy én azt gondolom, a magyar kormány tényleg azzal számolt, hogy ez az eljárás úgy ér véget, hogy semmiféle lakat nem lesz ezeken a pénzeken. Illetve hát azért talán azt is érdemes elmondani, mert a magyar nyilvánosság egy részében, mintha lenne egy olyasfajta értékelés, hogy most véget ért a jogállamiság eljárás, ez nem igaz. Valójában ugye a közepetáján tartunk ennek a folyamatnak, hiszen mostanra alakultak ki azok a szabályok, amelyekről az előbb beszéltem, hogy milyen módon kapcsolódnak össze a jogállamisági feltételek a pénzügyi szankciókkal, vagy a pénzlehívásnak a lehetőségeivel, és nagyon nagy kérdés, hogy mi fog történni 2023-ban. Most már ugye ott tartunk, hogy a kormány sem várja azt, hogy 2023 második felénél előbb pénzek megérkezzenek. Van egy ilyen köderegetés, de valójában ezt kimondták már néhány héttel ezelőtt egy szintén egyesített Gulyás Gergely, Navracsics Tibor sajtótájékoztatón, és amire szerintem igazán figyelni kell majd az, hogy mi történik az igazságszolgáltatási rendszerrel. Szóval én nem akarom a kelleténél lejjebb értékelni az integritási hatóság meg a korrupciós munkacsoportnak a tevékenységét, bár azért ez elég furcsa, hogy az első korrupciós munkacsoport ülésen nem sikerült végigtárgyalni a napi rendet, ez szerintem azért olyan nagyon optimista várakozásokkal nem tölthet el senkit, de az, hogy elő van írva, hogy a bírák autonóm, kvázi önkormányzati testületének, hát legyen már egy székháza, vagy legalábbis egy irodája, legyen költségvetése, legyen körülhatárolt szervezeti rendszere, hogy vizsgálják föl azt, hogy a kúriára kiket lehet bírónak kinevezni, és még néhány hasonló fontosságú szervezeti intézményi beavatkozás, hát hogy ezek megvalósulnak, mert pedig ezek feltételei, ugye itt a helyreállítási pénzek kapcsán ezek feltételek, akkor ezek azzal kecsegtetnek, hogy legalább egy icipicit az igazságszolgáltatás függetlensége helyreállhat, ami azért egy radikális, ha tetszik, paradigmatikus változás lenne ahhoz képest, amire az Orbán rezsim 12 éve törekszik, ugye pont ennek a függetlenségnek a beszűkítésére és megszüntetésére.
Ugye a mostani megállapodással kérdés, hogy mondjuk, bár lehet, hogy anélkül is kérdés, de hogy az elindított újabb nemzeti konzultációnak, amely a szankciókról szólt, mi értelme van? Van-e még értelme végigvinni? Hiszen ugye a mostani megállapodást azt egy csomagba rakta bele az EU, és gyakorlatilag a szankciókra való rábólintással együtt fogadták azt el, hogy akkor Magyarországnak a pénzek egy része mégiscsak kiutalható. Van-e innentől értelme, vagy megint lehet ezt még, vagy lehet-e úgy kommunikálni, hogy végül is úgy fogadták el a szankciókat, hogy abból mi ilyen-olyan engedményeket kaptunk.
Hát mondani mindent lehet természetesen. Ugye ez az egész szankciós konzultáció ugye tartalmaz olyan dolgokat is, amelyek ugye hát nem léteznek. Szóval, hogy most beleírom azt, hogy az Európai Unió szankcionálni akarja a gázszállításokat, miközben hát nincs gázra vonatkozó szankció, és hogyha mivel nincsen, mert senki nem akarta eddig, hogy legyen gázszállításra vonatkozó szankció, minek következtében nem lesz gázszállításra vonatkozó szankció, ezek után akár én is mondhatom azt, hogy ez azért van, mert én az elején tiltakoztam. Szóval ezek politikai műveletek, ami magának a konzultációnak a politikai szerepét illeti. Talán erről beszélgettünk a legutóbbi alkalommal is, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor ugye magának ennek a kondicionalitási eljárásnak a puszta bevezetése volt a kérdés, akkor Orbán Viktor egy olyan mandátumot, kötött mandátumot adatott magának a saját 2/3 parlamentjével, amely arról szólt, hogy semmi ilyesmi típusú eljárás nem szabad elindítani, sőt, még a korábban a 7-es cikke szerinti másfajta jogállamisági eljárásnak is le kell kerülni a napirendről. Nem történt meg ilyesmi. Ezzel szemben a kormány úgy tett akkor is, mintha győzött volna. És hát szerintem ugyanez várható a nemzeti konzultációval most is, bár mi is lesz a végeredmény, a kormány elő fogja adni azt, hogy ő győzött, de ez a magyar nyilvánosságban van így. Valójában az, hogy most ugye a nagykövetek állandó értekezlete szavazott kedre viradóra, szóval az, hogy a pénzvisszatartást megszavazta a lengyel kormány is, meg az olasz kormány is, az, hogy a svéd kormány, amelynek ugye az újfajta összetételét, hogy ott a svéd demokraták nincsenek is benne a kormányban, a külső támogatók hevesen üdvözölte a magyar kormány, bár ehhez képest ugye a svédek amellett szavaztak, hogy ne csökkentsék a pénzvisszatartásnak a mértékét, amiről az Európai Bizottság korábban javaslatot tett, szóval hogy azért ezek elég egyértelműen mutatják, hogy itt nagyon beszűkült a mozgástér, ráadásul most már elkezdtek azon is dolgozni, hogy hogy a sorozatos vétókat hogyan lehet hát legalábbis preventíve, vagy ilyen félpreventív módon kezelni, hogyha fölmerül a lehetőség, akkor más megoldásokkal is készüljenek a tagországok. Szóval szerintem ezek mind azt mutatják, hogy kifejezetten szűkült a magyar kormány mozgástere, politikai mozgástere az Európai Unióban, ami azért hírértékű, mert eddig nagyon ügyesen használta ki, az eddig alatt 12 évet értek, nagyon ügyesen használta ki Orbán azokat az Európai Unión belüli konfliktusokat, kisebb-nagyobb érdektöréseket, illetve érdekszövetségeket, amelyekhez hozzá tudott kapcsolódni, amelyek hát a természetes működését adják az EU mindennapjainak, és most pedig valahogy minden kérdésben sikerült egy ilyen 26-1-es álláspontot kialakítani. Ezt én biztos nem tekinteném sikernek.
Ugye a mozgásteret a magyar gazdaság állapota is szűkíti, és akkor itt átkanyarodhatunk Matolcsy György beszédére, aki ugye a gazdasági bizottsági meghallgatásán többek között arról beszélt, hogy az infláció nem szankciós, vagy nem háborús, hisz 2021 nyarától szökött fel az energiaár. Hogy a magyar gazdaság a 4.-5. legsérülékenyebb országá teszi Magyarországot, az EU-ban hátulról a 4. a termelékenységi szint, és hát talán a legfontosabb pont, hogy a jegybank és a kormány viszonya két irányba indult el, és a harmonikus együttműködés megszűnt. Egyrészt mennyire tekinthető ez, ahogy szeretik az ellenzéki politikusok is akár emlegetni, Matolcsy György igazságbeszédének, vagy Matolcsy György összedi beszédének tekinteni ezt?
Akkor kezdem ezzel, és utána mondanék egy pár dolgot Matolcsy György pályafutásáról, hogyha válaszolhatok így a kérdésre. Engem azért mindig csodálkozással tölt el, amikor a magukat rendszerellenzékinek definiáló ellenzéki pártok kormánypárton belüli vitákat igyekeznek úgy pozícionálni, minthogyha abból levezethető lenne valamilyen rendszer kritika. Persze, hát egy fontos dolog azt figyelni, hogy van-e valódi törés kormánypárti szereplők között, de hát hogyha még az ellenzék is azt várja, hogy majd jól összevesznek egymással a fideszes politikusok, és ebből alakul ki döntő politikai változás, akkor hát hogy is mondjam, az ellenzékben bízó választóknak tényleg minden reményt föl kell adniuk. Szóval inkább talán az ellenzéknek a saját politikai kritikájának az egyedi narratíváját kellene megteremteni, és kevésbé azt várni, hogy majd ezt vagy azt fognak helyettük megtenni kormánypárti szereplők. Ami Matolcsy Györgyöt illeti, talán érdemes emlékeztetni arra, hogy ő nagyon régóta szereplője a magyar közéletnek, neki egyébként van, én azt gondolom, neki van egy történelmi szerepe is, ha fogalmazhatok így, ugye a Fordulat és Reform című tanulmánynak, amely 1986-ban jelent meg, ő az egyik szerzője, Antal Lászlóval, Lengyel Lászlóval, Bokros Lajossal és Csillag Istvánnal együtt. Ez a rendszerváltást előkészítő egyik nagyon fontos dokumentum, nem tudom, hogy most éppen a közoktatásban ezt tanítják el, de tényszerűen igaz, hogy ez az egyik kezdőpontja a demokratikus rendszerváltásnak a 80-as évek második felében, és azt követően ő több pozícióban részt vett a magyar közéletben, és minden ilyen pozíciójában, akkor is, amikor a miniszterelnöki hivatal államtitkára volt 1990-ben, akkor is, amikor ő gazdasági miniszter lett 2000-ben, akkor is, amikor ő nemzetgazdasági miniszter lett 2010-ben és 2013 óta jegybank elnökként, szerintem van egy olyan minta az ő pályafutásában, hogy mindig megkérdőjelezte mások kompetencia határait, és mindig igyekezett kialakítani egy olyan gazdasági erőközpontot, amelynek a kontrollját megvalósítva tulajdonképpen ő irányíthatja a teljes magyar gazdaság politikát.
De Orbán Viktort ebből eddig kihagyta, most pedig úgy tűnik, hogy nem.
Hát ugye az a helyzet, ugye miniszterelnökökkel is volt a konfliktusai 1990-ben Rabár Ferenc nagyjából Matolcsy Györgynek a pénzügyminiszter nagyjából Matolcsy Györgynek a befolyás próbálkozásai miatt mondott le Tarpál Antal József gimnáziumi barátja és gazdasági tanácsadója, aki 30 évig bankár volt Franciaországban, írja azt a memoáriában, hogy hát Rabárnak elege lett a kormányon belüli kompetencia zavarból, Antal Józsefnek pedig Matolcsyból lett elege, és ezért leváltotta. És ha ilyen nem is történt meg Orbán alatt, de az, hogy Nagy Mártont még ugye a negyedik Orbán kormány idején átvették a kormányhoz, ugye Nagy Márton Matolcsy MNB elnökségi idején alelnök volt, és valószínűleg a legbefolyásosabb figura volt Matolcsy után a jegybanknál, és amikor ők összekülönböztek, feltehetően ez egy egóharc is volt, akkor Nagy Márton ugye gazdasági főtanácsadóként átment Orbánhoz, és ezt követően lett ebben a kormányzati ciklusban gazdaságfejlesztési miniszter. Szóval, hogy ez azért jelezte azt, hogy a miniszterelnök bizonyos értelemben megállt próbál parancsolni Matolcsy György befolyás növelő szerepéhez, és ennek a befolyásszerzésnek ugye korábban is voltak jelei, például talán még a járvány előtt voltak párhuzamos ilyen fejlesztési dolgozatai a pénzügyminisztériumnak és a Magyar Nemzeti Banknak.
Igazából 2010 óta rendes szakpolitikai kidolgozott anyagokat az MNB-nél lehetett olvasni, akinek nem feltétlenül dolga amúgy ez.
Igen, vagy hát azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Matolcsy György mindaddig, amíg a kormány tagja volt, meg tudta akadályozni, hogy legyen pénzügyminisztérium. Mert hogy ugye ő úgy képzelte el a gazdaság irányítását, hogy a reálgazdaság, meg a fiskális politika irányítása az egy kézben van, és Matolcsy jegybank élére való távozását követően merül csak föl az, hogy legyen igazi pénzügyminisztérium, és a nevét meg, ráadásul még egyel később kapta csak vissza. Szóval, hogy Matolcsyra ez így általában a jellemzés, szerintem mindig be kell kalkulálni Matolcsy nyilatkozataiban, hogy hát ő egy ilyen típusú szereplője a közéletnek, aki úgy látszik, hogy akkor érzi magát komfortosan, hogyha a teljes gazdaságpolitikai irányítás az ő kezében van, és itt időnként ő riválisaira akad.
Akkor mégiscsak igaz mondjuk az a kormányzati narratíva, amit ha nem is konkrétan politikusok, hanem a kormány médián keresztül egyből másnap megpróbáltak megerősíteni, hogy itt egy sértett ember kirohanásáról van szó?
Akár ez is lehet igaz, ettől még természetesen egy sértett embernek is lehet igaza, és én sok gazdasági szakértőtől olvasom azt, hogy Matolcsy Györgynek különösen a járvány időszakban, a járvány következtében, után keletkezett válság időszakban közzétett dolgozatai, azok egyébként észszerűek, hiszen hát például elég régóta fölhívta már arra a figyelmet, hogy ez a teljesen indokolatlanul laza költségvetési politika, ez nem vezet jóra. Persze a válságkezelésnek egyébként egy fontos tanulsága az előző 2008-as globális válsághoz képest, hogy azt nem költségvetési szigorral, hanem inkább lazítással kell kezelni, hogy nagyobb legyen a mozgástér. De hát most ugye éppen az előbb beszéltünk arról, hogy Matolcsy György volt az, aki egy fiskális szigorítást valósított meg a 2010-es évek elején, mert akkor éppen az volt politikailag kifizetődő, és mondjuk Matolcsy György nemzetgazdasági miniszterségének utolsó éveben Magyarország recesszióban volt, úgyhogy már közben mindenki kikászálódott, a görögöket kivéve, a világválság hatásaiból, tehát ezen a ponton azért én széttárom a kezem, és nehezen tudnám definiálni azt, hogy Matolcsy Györgynek konkrétan mi a gazdaságpolitikai koncepciója. És még azért a felelősségről muszáj lenne két dolgot mondani. Egyrészt miközben Matolcsy György versenyképességről beszél. Ő ugye kormánytag volt abban az időben, amikor a magyar oktatási rendszerrel az történt, ami történt. Ugye a 2010-es évek elején nem az zajlott le, ami a korábbi reformoknak volt a szokásos mintázata, hogy valaki előáll egy egyébként hasznos, de a változás nagy léptéke miatt sokak számára kezdetben fájdalmat okozó reformmal, és aztán mindenki megijed a politikai felelősségtől, és az egész elhal. A 2010-es évek elején kifejezetten káros, romboló átalakítás történt az oktatási rendszerben, amelynek a következtében látjuk azt, hogy romlanak a szövegértési, romlanak a matematikai képességek, semmi nem történt a hazai nyelvtanulással, sokkal kirekesztőbbé vált a közoktatás, ráadásul az oktatási rendszeren belül is egy elképesztő és szakmailag teljesen indokolatlan megkülönböztetés érvényesül az iskola típusok között. Ezek alapvetően vetik vissza Magyarországot, hiszen nem ismerünk egyszerűen más fejlettségi ugrást megvalósító stratégiát a világból, csak olyat, ami az oktatási rendszer és az oktatás-kutatás, kutatásfejlesztés komolyan vételén alapszik. Ennek pont az ellenkezője történt, Matolcsy György miniszter volt, és én nem emlékszem arra, hogy ez ellen a szavát fölemelte volna. A másik dolog, hogy amikor Matolcsy György megfogalmazza a kormány gazdaságpolitikájával kapcsolatos bírálatait, akkor én ezt egyfajta felelősségelhárításnak tartom, azért, mert ugye a jegybanknak lenne a feladata az árstabilitással és a magyar valuta árfolyamával foglalkozni. Ugye ez a jegybank felelősségi köre. Ezt azt hiszem mindenki el tudja dönteni, hogy a jegybank ezt a feladatát elvégezte-e az elmúlt években. Matolcsy György 10 éve lesz jegybankelnök jövő márciusban. Ezeken a területeken a jegybank elképesztő kudarcot vallott. Innentől kezdve, ha igaza is van történetesen a kormány címére megfogalmazott néhány kritikában, én nem tudom emögé nem azt látni, hogy az a szándéka, hogy ne a jegybank által elkövetett hibákról folyjon a szó, hanem megpróbálja ezt a felelősséget átterelni.
Egy utolsó gyors mondat még erről. Látszik-e hasonlóság a G-nappal és Simicskával?
Én nem hiszem, hogy ez olyan méreteket öltött volna. Ugye ott az történt, hogy Simicska az ő általa urat gazdasági hátországot, amelynek része volt egy jelentős média portfólió, egyszerűen kihúzta a Fidesz alól, arra kényszerítve az egész Orbáni rezsimet, hogy tulajdonképpen újjáépítse ezt a gazdasági hátországot, tehát tulajdonképpen a klientúra gazdasági működtetését és a média felületeket is újraértelmezze. Én ilyesmit nem látok egyáltalán. Tehát az, hogy most itt a jegybank egy önálló gazdaságpolitikai központként kezdene el működni, amitől a kormány nem tudja megvalósítani a maga céljait, hát éppen most fog a kormány egy rendelettel költségvetést alkotni. Tehát ebben egyszerűen nincs is ilyen típusú mozgástér.
És akkor evezzünk át az utolsó témánkra, a pedagógusokra, mert hogy ugye a sztrájk jelen pillanatban is tart. És bár most Rétvári Bencével volt kedden egy kerekasztal, ahol a egyes szakszervezetek is, meg egyes képviselők is jelen voltak, diákokat, tanárokat, szülőket képviselő szervezetek, és fizetésemelésről, életpályamodellről volt szó. Ugyanakkor, amit például az előbb hosszasan soroltál az oktatás problémáiról, arról nem, miközben már réges-régen a pedagógusok követelései, megfogalmazott gondolatai nem csak, nyilván nulladik lépésként, de nagyon nem csak a fizetésről szólnak. Az ötvösös tanárok például, ugye ott is volt egy kirúgott tanár, ők a kezdetektől a fizetést nem is említik. Megoldódnak-e a problémák, vagy el lehet-e szépen most itt évvégén kozmetikázni legalább a hangulatot az ilyen tárgyalásokkal és az ilyen ígéretekkel?
Hát ha már így szétválasztottad, akkor a problémák nem oldódnak meg, de a hangulatot azt lehet kezelni. És sajnos ez ugye rávilágít arra, amiről azt hiszem újra és újra beszélni kell, hogy sajnos annak a kormányzásnak, ami jelenleg folyik Magyarországon, vagy legalábbis kormányzás címén folyik, kormányzati tevékenység, szóval nem az a célja, hogy problémákat oldjon meg. Én úgy látom, hogy föl sem merült a kormányban az, hogy az oktatás rendszerén változtasson bármit érdemben. A fizetésemelés ez kifejezetten arra szolgál, hogy hangulat javításként szolgáljon, és mivel a kormány szemmel láthatóan azzal kalkulál, hogy ezek a talán a korábbinál kiterjedtebb tiltakozások sem fogják át az egész pedagógus társadalmat, pláne nem fogják át az egész társadalmat, ezért még a fizetésemelés hangulatjavító eszközét sem siet bevetni a kormány. Tehát, hogyha nagyon tartanának ettől a politikai konfliktustól, én nem tudom, hogy jól vagy rosszul számolnak, de hát valamire alapozzák nyilván ezt a politikai kalkulációt. Tehát, hogyha úgy látnák, hogy ez megrendíti a kormánypártnak a támogatottságát, akkor nyilván lenne béremelés már januártól, és nem különböző, hát elég álságos szövegek hangzanának el arról, hogy ez az Európai Unió felelőssége. Zárójelben megjegyzem, Gulyás Gergely a keddi sajtótájékoztatón tulajdonképpen kibökte, hogy a 2030-ig tartó pedagógus béremelési program nagyobb részét a magyar költségvetésnek kell állnia. Tehát ez nem csak az uniós forrásokon múlik. Ebből adódóan arra kell következtetnem, hogy a kormány azzal számol, hogy a magyar társadalom továbbra sem áll ott, a tanárok, diákok és az ezt támogató szülők követelései mögött, és talán azzal is kalkulál, hogy amit igazából mindenki ért, az a pénz. És ezért nem is beszél másról, mert azok úgy tűnik, hogy hát legalábbis ebben a magyar politikai közegben, ahol tényleg nincsenek közpolitikai témák terítéken, ezek túlságosan elvontnak tűnnek. Ráadásul talán még azzal is kalkulál a kormány, hogyha egy szakmai csoportnak pénzt juttat, akkor azzal még népszerűtlenebbé tudja őket tenni. A társadalom azon része alatt, amelynek fizetésemelés nélkül kell valahogy átvészelnie ezeket a rossz időket, amelyek most valóban fönnállnak.
Lakner Zoltán, köszönöm szépen, ez volt az elemző, a Szabad Európa két hetente jelentkező politikai elemző magazinja. Rendkívüli adással fogunk még évvégén jelentkezni, ahol Lakner Zoltán és Ruf Bálint együtt fogják Vovesz Tiborral és velem elemezni az egész 2022-es évet. Akkor találkozunk legközelebb, én Begyúrita voltam.